Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint ezt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 43. fejezetének első 7 versében a következőképpen. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákób, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek ne tarts fogva. Hozd ide fiamat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, állítólag 16. Lajos azt írta 1789. július 14-én a naplójába, hogy semmi. Semmi említésre érdemes. Vagy észre se vette, ne találtán a forradalmat, vagy csak nem törődött vele. Ézsaiás szavaira talán ugyanez volt a reakció annak idején, hiszen amikor a próféta élt, akkor nemhogy a szabadulás nem volt még sehol, de valójában még a fogság sem. Még annál is jóval korábban élt a próféta, és éppen ezért lehet talán a példa érdekes nekünk is, hogy hát nem járunk sokszor ugyanígy keresztényként, hogy észre se vesszük, hogy mi történik, és hogy mi történt. És emiatt az öröm helyett mennyiszer a félelem az, ami nyomaszt. Mert nem arra figyelünk, amit Isten kijelent, hanem a magunk sokféle aggodalmára. Az elmúlt héten a lelkészek családos találkozóján, útmutatói igék alapján tartott állítatókban is sorra a ne félj igék kerültek elő, és mai napon is egy ilyen van előttünk. Hát sok mindent lehetne sorolni persze, hogy mi mindentől félhetünk, iskolai vagy éppen munkahelyi feladatoktól, megmérettetéstől, vagy egészségi állapotunk romlásától, és ki tudja, mi mindent tudunk most felsorolni nyilván a magunk pillanatnyi helyzetében is, vagy a múltjában is. Esetleg a jövőbeli félelmeinket sorolhatjuk már most. Egyet azért nem szabad elfelejtenünk itt, nem az ilyen hétköznapi félelmekről van szó, hanem olyasmiről, mint ahogy Isten megszólítja Ábrahámot, hogy ne félj, amikor megszólítja a pásztorokat az éjszakában az angyal, hogy ne féljetek, amikor megszólítja az angyal az asszonyokat az üres sírnál, hogy ne féljetek. Ha ezek megjelennek előttünk, akkor azt is értjük, hogy amikor Isten azt mondja, hogy ne félj, akkor nem egyszerűen olyanról van szó, amikor a földi szülők a gyermekeket próbálják nyugtatni a félelmeikben, hanem mindig valami módon az üdvösségünk van mögötte. Nem egyszerűen csak nyugtatgat, hogy ott hát jönnek a gondok, de te ne félj, majd csak túl leszel rajta. Nem ezzel próbálja Isten elvenni a félelmünket, hanem azzal, hogy arra mutat rá, hogy én mit teremtettem neked. És azt mondja most is, hogy ne félj. Ugye azt mondja, a te teremtőd vagyok, a te formálód vagyok, ne félj, mert megváltottalak. Mindig a hitünkkel, Istennel, az üdvösségünkkel kapcsolatos tehát az ő biztatás, hogy ne félj. Hogy figyeljünk oda valami másra, mint amire eddig szoktunk, mert bizonyos értelemben a félelmeink mindig a rossz irányultságnak a jelei. Panasz ének hangzik Izrael ajkán is. Aztán megszólal egyfajta papi üdvjövendőlésként a próféta, Isten megnyugtat ezzel. A sorsa fordulását ígéri, de nem csak ennyit, sokkal többet. És éppen ez mutat rá arra, hogy nem az általános félelem oldásról van csupán itt szó, hanem mindenek előtt a hitbeliről. Ne félj, ez volt a réfülöpi áhítatokban is sokszor előkerülő, és mint egy házi feladatul nyugodtan meg is lehet számolni, hogy hány helyen szerepel a Szentírásban az, hogy ne félj. És akkor rá fogunk jönni, hogy ez milyen kulcs szó tulajdonképpen Isten szájában. Sok más bibliai kulcs szó is előfordul ebben a rövid szakaszban. A teremtésre vonatkozó megváltásnak a szavai, a néven szólítás, a szabadító kifejezése, vagy éppen a váltságdíj, a kárpótlás megjelenik, de Isten dicsősége is. Tehát sok-sok minden hemzseg ebben a rövid ige szakaszban, és a biztatásnak az alapját, ezek alapján mondja a profécia. Azt mondja, hogy megváltottalak. Ez a legelső, ez a múltidejű ige forma fejezi ki azt, hogy hát ez a Ézsaiási időkben még nem volt kész, de Isten annyira biztosan elhatározta, hogy nyugodtan úgy beszél a héber nyelv az ilyesmiről, ami biztos, hogy már megtörtént, már befejezett tényként mondja el. Számunkra már időben is persze megvalósult az a Golgotán, de a proféta számára még a babiloni fogság is, a babiloni elesés, tehát a babiloni birodalom bukása és az asszír hódítás is mind-mind még csak a jövőben van, és mégis úgy beszél róla, hogy ez már kész, befejezett tény. A megváltást hirdeti azoknak aztán, akik ott majd fogságba kerülnek. Ez a kifejezés pedig az adós rabszolgaságba esetteknek a megváltását, a visszavásárlását jelenti, amikor valaki eladja magát, mert elszegényedik és már nem tud más tenni. Mikor valaki megvásárol és aztán az eredeti gazdához mégis visszavásárolják. Hát Isten így akar minket visszavásárolni a sajátjának. Tehát azt jól látja, hogy a bűneink azok másfajta rabszolgaságba taszítanak minket. Hát ezért beszél Jézus is, hogy szabadok lesztek azáltal, hogy hisztek, azáltal, hogy az isteni megváltásban részesedtek. Isten teremtette, létrehozta a semmiből a népét akkor, amikor Egyiptomból kivezette, ez egyúttal váltságszerűen is megjelent, hogy megváltotta őket abból a rabszolgaságból, és ugyanezt ígéri aztán a Babilonból való kiszabadításra is. A másik nagyon fontos kulcs szó, a neveden szólítottalak, ami rámutat, hogy valami különleges kapcsolatban vagyunk Istennel. Az ő népe vagyunk. Ahogy a pásztor is név szerint ismeri a nyájat, nem csak egy halom birkát lát, hanem tudja mindegyikről, hogy kicsoda és mi jellemzi, vagy hát emberi viszonylatban is gondoljunk egy nagy osztályról, nyilván ott sem csak nebulók vannak a tanár számára, hanem ott vannak egyénenként is. Aztán folytatódik a biztatás a víz és tűz képével is, és azt fejezi ki vele, hogy nem szabad feladni a reményt, és megijedni, és félni, mert Isten még ezekben a nehéz próbákban is vele lesz. Isten az ő népének a teremtője, aki nevet adott neki, és ezzel vállalta a felelősséget is arra, hogy gondviselője lesz. Pál apostol is ezért mondja, hát akiket Krisztus vére által Isten megváltott, és ilyen fontosak voltak neki, hát azokat hogy engedné ki a kezéből? Ezért a számüzetésben végül mégiscsak kiváltja őket az adós rabszolgaságból. Talán ezek valóban a leggyengédebb szavai Istennek hozzánk, hogy enyém vagy, drágának tartalak, becsesnek, mivel szeretlek. Megjelenik talán egy kicsit előttünk Hóseás próféta is, aki a magán életével is ezt kellett példázni, hogy mit él át Isten akkor, amikor a hűtlen nép hátat fordít neki és elhagyja, és ő mégis szereti ezt a hűtlen népet, és mégis igyekszik úgymond visszaédesgetni magához. Olyan emberekhez szólnak tehát ezek a szavak, akik most távol vannak az otthonuktól, akik sokféle nyomorúságba estek, és úgy érzik, hogy a mély vizek ragadják őket el, vagy éppen a tüzek égetik meg, és nem ígér valami gyors megoldás nekik. Nem azt mondja, hogy ez semmiség, ez nem tart semeddig, majd mindjárt jöhettek vissza, hiszen tudjuk is jól, hogy 70 évig tartott ez az állapot, de mégis azt mondja, ne félj, én ott is veled leszek. És lehet, hogy sodornak a vizek, de nem sodornak el. Lehet, hogy égetnek a tüzek, de nem égetnek meg. Mondhatnánk úgy is, hogy nem jártok úgy, mint az az elit tűzoltó alakulat, aki Arizonában odaveszett a héten. Az Úr a gyengét szeretett hangját fejezi ki tehát népe számára, és ezzel biztat, hogy ne félj, mert veletek vagyok. Mint egy a vízből és a tűzből való meneküléssel kapcsolatban is talán mondhatnánk így, hogy hát a vízkeresség és a tűzkeresség jelképes módon megjelenik ebben, hiszen emlékezzünk csak vissza, hogy Jézus is erről beszél, hogy majd neki tűzzel kell megkereszteltetni. Keresztelő János is arról beszél, hogy én vízzel, de ő majd tűzzel és Szentlélekkel keresztel. Erre a szabadításra vágynak a foglyok, és hozzájuk szól az Úr. Érdekes összeállítást olvastam a bezártságról és a szabadulásról. Három állat példáján is a héja, amelyet ha beteszünk egy ketrezbe, egy 180x240 cm-es ketrezbe, és a teteje teljesen nyitva van, akkor se repül el. Teljesen bezártnak fogja magát érezni. És egyszerűen az az oka, mondják, mert hát repülés előtt a héja 3-4 métert előbb a földön fut, és csak aztán tud fölszállni. Aztán a másik példa a denevér volt, amely figyelemre méltóan gyors teremtmény a levegőben, és mégis ha letesszük a földre, akkor mindössze annyit tesz, hogy ide-oda tipek topog, amíg esetleg el nem ér egy magaslatot, és onnan levetheti magát, és majd amikor zuhant egy darabon, akkor aztán hirtelen beindul és repül, mint a fény. Harmadik példaként a darazsat említették, amely ha beleesik egy pohárba, akkor addig ott marad, ameddig el nem pusztul, de magától nem jön ki, csak ha legfeljebb kivesszük. Soha nem találja meg a pohár tetejét, és nem tekint rá úgy, mint az a menekülés lehetősége. Mindig ragaszkodik ahhoz, hogy valami módon alul találjon magának kibúvót és utat. És így pusztul el aztán a végén. És mi emberek sok szempontból hasonlítunk ezekre az állatokra. Megküzdünk sokféle problémával az életünkben, félelmekkel és frusztrációkkal, és milyen ritkán vesszük észre, hogy a menekülés az egyszerű lenne, ha felnéznénk. Nem azért, mert mi vagyunk majd olyan erősek, hanem azért, mert Istentől következnek ezek a menekítő lehetőségek. A menekülési útvonal, de erről szól, nézz fel! És tulajdonképpen ezzel biztat Isten is. Ne lefelé nézz a magad nyomorúságára, ne félj, hanem nézz fel! Hát ezt a felülről szabadulást ígéri most az Úr. És ennek a szakasznak a bátorítása összekapcsolja a teremtés nagy eseményét a másik nagy eseményen, a megváltással. És ha Ézsaiás még nem is pontosan így beszél, ahogy megvalósult az, de végül is benne rejlik nem csak a fogságból megváltás, hanem az, amit Jézus elvégzett értünk a Golgotán. Így lesz egyre gazdagabb a profécia. Felfelé irányítja hát a tekintetünket ez az ige szakasz is. A világegyetem alkotóját vegyük tekintetbe, és őre áttekintsünk. Ne az ellenünk jövő sereg ellen, vagy a sereget vegyük csak észre, mint az ének is szólt. Ne vegyük észre azt a mindenhatót, aki ott van felettünk. És azt mondja most, kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát. Azzal fogja az Úr megjutalmazni Círus vagy Kűroszt, hivatalosabb nevén, a Bibliában Círuszként olvassuk, amiért ő már nagyon vágyhatott, mert egyébként a babiloni uralkodóknak nagy vágya volt ezeknek a területeknek az elfoglalása. És most Isten azt mondja, hogy olyan drágák vagytok nekem, hogy ezeket inkább odaadom Círusznak, illetve pontosabban majd a fiának, csak titeket így megváltalak. Ilyen drágák és ilyen értékesek vagytok. Hát amikor megtörtént a fogság, akkor a nép egy reménytelen helyzetbe érezhette magát. Egy pusztulásra ítélt népnek, akiket betaszítottak egy egyirányú utcába, onnan nincs visszatérés. Néhány hónapja hallottam a rádióban, hogy egy talán holland társaság marsutazást szervez. 2014-ben azt tervezik, hogy űrsiklót küldenek a Marsra 4 főnyi hellyel drága áron, de returjegyet nem biztosítanak, mivel jelenleg nem oldható meg a visszautazás. És a borsos ár ellenére már is jócskán túljelentkezés van. Ezek az emberek a Mars felfedezése miatt úgy látszik nem törődnek a biztos halállal. Földi dicsőségért, illetve hát még azért sem, mert valójában vissza se térhetnek aztán a Földre, de mégis érdemesnek tartják oda dobni az életüket. Vajon mi keresztények a biztos odatérés érdekében és annak tudatában féltjük-e mégis az életünket? Pedig az isteni biztatás azt mondja, hogy ne félj, még a fogságból is van retúrjegy, ha úgy tetszik, még a halálból is van retúrjegy, mert Isten drágának tart és drága váltságdíjat fizetett érted. Hát így látja előre a próféta Egyiptom bukását, amely, ahogy mondtam, aztán Círus utódja Kambüzész idején valósul meg, hogy elfoglalják az asszírok Egyiptomot és Etiópiát is. Hát ennyire fontos Istennek az ő népe. Nem aranyban váltja meg, ahogy mondjuk túlzejtési akcióknál ez szokásos, hogy valamiféle váltságdíjat követelnek, és akkor elengedik a foglyokat, hanem azt mondja, hogy én olyan drágának tartok, hogy embereket, sőt népeket adok helyetted. Círus, akit eszközül használ Isten arra, hogy hazaengedje a zsidóságot, értük kárpótlásul odaad nagyobb országokat, nagyobb irodalmakat. Ez volt minden vágya az akkori uralkodóknak. Hát Isten ezért teremtette Izraelt, ezért szólította a nevén őt, és ezért fűzte szorosra a kapcsolatát népével. Többek között Ézsaiás ige hirdetéséből is tudjuk, hogy a fogság az nem véletlenül tört rá Izraelre, hanem hát azért, mert maguk hagyták el az Urat. Isten, aki népét magának formálta, az Károli szavai belefáradt Istenébe. Ott hagyta és hűtlenül hátat fordított neki és eltávozott tőle. És most mégis Isten azt mondja, hogy megbocsátom ezt. Ahogy az említett Hóseás idején is azt olvassuk és úgy fejezi ki a népe iránti szeretetét, hogy nem számít, hogy paráznává lett, a feleség visszacsábítja, visszacsalogatja, mert annyira szereti. Hát nagyszerű és megdöbbentő bizonságtétel. Ez arról, hogy Isten hogy szereti az embert, azt a bűnöst, akit a bűnét ugyan nem viseli el, de akit nagyon szeret és vissza akarja hódítani. Hát ezt vitte pontosan végbe Krisztus által Isten, amikor eljött erre a földre. És nem véletlen, hogy az általa leírt események, a vele kapcsolatos események között is, ahogy idéztem, nem csak az ősatyáknál, nála is több módon az evangéliumokban hangsúlyosan szerepelnek a ne félj igék. Isten gyermekei olyan tökéletesen részesednek aztán az isteni életformában, hogy hasonulnak hozzá. És Jézus szavai is eszünkbe kell, hogy jussanak a helyi beszédből. Hát ő is azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Most is arról szól a profécia, hogy nem csak néven szólítottalak, hanem egyedül, vagy egy-egy talán a nevéről neveznek el, azt mondja Isten, dicsőségemre teremtettelek, formáltalak, alkottalak. Így tükrözi Isten népe megváltójának a tulajdonságait. Hát éppen ezért ő, aki a mi atyánk tökéletes, ő, aki néven szólított, ő, aki megváltott, ő az, aki tűzön vizen velünk van, akinek a számára kedvesek, és mindennél értékesebbek vagyunk. Ő az, aki nagy váltságdíjat fizetett értünk. Ő az, aki saját nevéről nevezett el minket. Ő az, aki saját dicsőségére teremtett minket. Nos, ha ez így van, akkor valóban hasonlítanunk is kell rá. És akkor valóban nincs okunk már félni, mert most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, aki megváltóul elküldted fiadat hozzánk, köszönjük neked, hogy veled nem kell félnünk, hiszen nevünkön szólítasz, drágának tartasz, és drága árat fizettél értünk. Áldott légy, hogy a te nevedet ajándékoztad nekünk, és Krisztuséi lehetünk. Áldunk téged, hogy a te dicsőségedre teremtetted a világot és benne népedet. Adj szívünkbe a hitbizodalmát, hogy valóban ne féljünk semmitől, hanem ígéretedben belehorgonyozva élhessünk itt a földön, és majd a mennyei hazában is. Amen.